És akkor folytatjuk is a témát, az Európa-bajnoki címet nyert magyar férfi strand kézilabda válogatott egyik játékosa van itt a telefonvonalban, Kun Attila. Szia, üdvözöllek!
Szerbusz, köszöntöm a kedves hallgatókat, én is.
És hogyha pontosíthatok, akkor nem csak egyik játékosa, hanem beállója, igaz? Beállós poszton szerepeltél az EB-n. Azért érek ki erre, mert régebben mi játszottunk egy csapatban, és te világéletedben, teremkézilabdában ugye belső posztokon játszottál, leginkább átlövőben. Most hogy beálló voltál ezen az EB-n, vagy a strandkézi csapatban?
Igen, voltunk ellenfelek, meg még iskolai diákolimpiai csapatban, még csapattársaként is játszottunk. Úgy jött ez a lehetőség, hogy 11 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem játszani ezt a sportot, akkor túl sok játékos volt egy pozícióba, és az edző azt is beszélt, beálló meg nem volt senki. És akkor ilyen próba jelleggel feldobta az edző, hogy mi lenne, hogyha bemennék beállóba, kipróbálnám, és így indult az egész, és jól döntöttem, úgy gondolom, hogy jó ötlet volt, hogy bementem oda.
11 éve kezdted a strandkézit?
Igen, 2012 nyarán kezdtem el.
Magát a kézilabdát pedig jóval régebben.
Aztán viszont az már bőven előtte része volt az életemnek, igen.
Na, beszélgetünk még mindjárt arról is, hogy a teremkézilabda hogyan zajlik, jelenleg mennyire része a mindennapjainak, de akkor a strandkézi EB-ről. Itt nézegetve az eredményeket, én a végjátékot figyeltem, az elődöntőt meg a döntőt, teljes egészében a meccseket, de hogyha a csoportra is kitérünk, akkor érdekesség, hogy az elődöntőben legyőzött Portugáliától a csoportban vereséget szenvedtetek, és a középdöntőben például találkoztatok Németországgal, akiket a fináléban győztetek le. Visszatekintve tényleg a menetelésre, melyik volt a legnehezebb mérkőzés számodra, vagy a csapat számára?
Hát nagyon sok nehéz mérkőzésünk volt. Rögtön az elején, ahogy mondta, hogy kikaptunk a portugáloktól, ehhez miatt nagyon nehézé tettük a saját sorsunkat, mert veszélybe került az is, hogy a csoportban volt a továbbjutásunk, amihez a franciákat kellett legyőznünk 2-0-ra, egy jó erőkből álló francia csapatot, ahol nagyon koncentrált játékkal sikerült elérni azt a célunkat, hogy tovább jussunk a csoportból. És a legelső akadálynak én ezt mondanám, ami nagyon, tényleg ott nagyon összeállt a csapat is, és szinte ott hiba nélkül kellett játszanunk, és ezt teljes mértékben teljesítettük. Utána következett három, mondhatni egy kicsit lazább meccs, aminek nem feltétlen volt annyira jelentősége. Arról döntött a következő három meccs, hogy hanyadik helyen fogsz végezni a csoportba, ami utána négy közé kerülésért fogsz játszani a másik csoportból kapott ellenfelekkel. Ott Norvégok ellen vezettünk végig, de apróbb koncentrációs hibák miatt sajnos vereséget szenvedtünk, viszont ez egy olyan szempontból jó pofon volt nekünk, meg a csapatnak, hogy átbeszéltük a dolgot, hogy látta mindenki, hogy jobbak vagyunk náluk, jobban tudunk játszani, és onnantól kezdve pedig meneteltünk. A jól számolom, szerintem 5 meccset nyertünk zsinórba, és szerintem ez nagyon fontos volt, hogy fel tudtunk állni, és össze tudtuk szedni. Nagyon nehéz volt nyilván az is, hogy ugye a hazai csapatot kaptuk, a portugálokat, akiknek így vissza tudtunk vágni, szerencsére, és tudtunk menetelni a döntőig, és utána megkaptuk azt a német vállalatot, akit szintén nagyon nagy küzdelmek árán 2-1 ponttal meg tudtunk verni a csoportmeccsek folyamán.
A döntőhez képest simában alakult egy picit, szerencsére.
Hát ha a néző is szemben nézed, lehet, hogy sima volt, belülről mi nem így értük meg, főleg, hogy az első 10 percben talán azt mondom, hogy a 6.-7. percre kialakítottunk egy olyan előnyt, ami már megnyugtató volt a végére, de a 34. percre emlékszem, hogy 4 pont mínuszban voltunk, és ők támadtak még a 6 pontért. Tehát ott kellett nagyon fontos védekezés. Hát az első félidő az szerencsére könnyedén meghoztuk. A másik félidőben is szintén megszereztük a vezetés korán, tartottuk is a végéig, viszont az utolsó 2-3 percben nem igazán tudtunk pontot szerezni. A nálunk is ott volt az izgalomfaktor bekapcsolt, és abszolút, tehát jól jöttünk ki belőle. Szerencsére a védekezésünk az fantasztikus volt, kapusteljesülmény fantasztikus volt, tehát tényleg gratulálni tudok mindenkinek, és elégedett vagyok a csapatnak a teljesítményével.
Ja, hogy most el is mondtad, tényleg rengeteg mérkőzés játszott voltatok ezen az EB-n. Mennyi idő alatt, mekkora szünetek voltak az egyes találkozók között, vagy mikor volt a legkisebb szünet például? Fizikailag mennyit vett ki belőletek?
Hát azért tudni kell, hogy ha csak déli órákban játszol, százágyas süt a nap, azért iszonyat nagy terhelés a forró homokon ilyen napsütésben játszani. A vasnapi nap kivételével szerdán kezdődött az EB, minden nap kettő meccset játszottunk. Általában vagy úgy játszottunk, hogy délelőtt 10 órakor, és délután mondjuk 3-kor, vagy pedig kicsit később játszottunk mondjuk dél vagy 1 órakor, és lenne 5-6 órakor volt a következő meccsünk. De általában mindig volt egy 4-5 óra pihenő a két lejátszott mérkőzés között. Ott vissza tudtunk menni a hotelba, tudtunk egy kicsit regenerálódni, hogyha valakinek volt sérülése, vagy egyéb dolga, azt a masszőri stábba szembe rakta. Úgyhogy a vasárnapra jó, hogy egy meccsünk volt csak, bár már délelőtt folyamán, mikor egy közös sétára elmentünk, már mindenki be volt sózva, és már várta, hogy kezdődjön, már nagyon-nagyon nehéz volt kibírni, hogy 3 óráig várnunk kellett ugye a döntő kezdetéig.
Ha jól tudom, akkor 2015 óta vagy a strandkézi válogatott tagja. Nem tudom, hogy meg lehet-e jól válaszolni ezt a kérdést, de például már 15-ben is volt néhány olyan játékos társad, a csapattársad, akivel most EB győzelmet ünnepelhettél. Szóval volt egy nagyon régóta már ebben a csapatban játszó mag, de elsősorban te mire vezetnéd vissza, hogy most jött ki ez az EB győzelem, ennek milyen fő faktorai voltak szerinted?
A 2015-ös keretből, ha jól számolom, szerintem 3-an voltunk a mostani Európa győztes csapatban. Viszont 2013-ban mi nyertünk egy ifjúsági Európa-bajnokságot a korosztályommal, és ebből a korosztályból viszont 6 játékos most itt volt a felnőtt csapatban. Tehát én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb az, hogy együtt vagyunk 10 éve, hogy együtt ment a társaság, évről évre fejlődött, évről évre rutint szerzett, és ami az előnyünk volt a németekkel szemben is, hogy nagyon sok elődöntőt lejátszottunk, és nagyon sokat sajnos el is vesztettünk a rutintalanságunknak köszönhetően, mert amíg mi szintén a németeknek is fiatal csapatuk volt, 20-22 éves átlag életkoruk volt, nekünk is ennyi volt régebben, mikor elkezdtük. Viszont most már így a 28-30 közé vagyunk most már átlag életkorban, és nagyon sok tapasztalatot szereztünk, és ez mindenféleképpen hozzájárult ahhoz, hogy olyan helyzetekben, olyan szituációkban nyugodtak tudtunk maradni, és átgondoltam, jobb döntéseket tudtunk hozni, mint a fiatal ellenfeleink.
A nyári szezonban még lesz egy pár érdekes strandkézi esemény, Európa játékok, strandvilágjátékok. Ezeken is részt veszel egyértelműen, vagy ez függ nagymértékben attól, hogy mondjuk teremkézis elfoglaltságait hogyan alakulnak?
Lesz, hogy az európai játékok, ezt most rendezik meg először. Nagyon várjuk már, hogy ez hogy fog sikerülni, mert általában az ilyen dolgok nagyon tényleg jól megszervezik, nagyon sok sportág találkozik, tudunk drukkolni más sportágban lévő magyar társainak is, szóval az ilyen programban nagyon szerettünk az ilyen helyekre kvalifikálni. Azt gondolom, ez a krakói dolog, ez nem fog nagyon zavarni senkit sem, mert ez ugye június közepén, június vége felé kerül megrendezése. Szerintem majdnem mindenkinek teremkézlabdában szünet van. Ami egy kicsit nehezebb lesz megoldani, az augusztus 5-12-ig lesz Balin, másik alkalommal megrendezésre kerülő Beach World Games, tehát olyan beachvilágjátékok, strandvilágjátékok, és akkor már általában minden csapat alapozik, készül a szeptemberi bajnokságra, felkészítő meccsek vannak, és olyankor nem szívesen engedi el senki se a játékosát. Egyrészt kiesik az alapozásból, kiesik a felkészülésből, netán véletlen lesérül, akkor szintén nem túl boldogok a csapatvezetők, szóval inkább azt gondolom, hogy a nyári és az augusztusi világjátékok lesz a nagyobb falat, hogy ott össze tudjuk rántani ezt a gárdát, hogy mindenki, aki jelen volt most az Európa-bajnokságon, el tudjunk menni oda is, és egy hasonlóan jó eredményt el tudjunk érni.
Amikor viszont pihenő időszak van, akkor a klubok minden gond nélkül megengedik kvázi a strandkézit?
Ez is változó. tehát ez változó, hogy a klubok mennyire ismerik ezt a sportot, vagy mennyire éppen nem ismerik. Most is volt, nem tudom pontosan, hogy hány játékos, hanem egy 2-3 játékos, aki nem tudott a felkészülésben részt venni, mert nem kapott a teremklubjától engedélyt arra, hogy a sarkítlabda a vállalattal együtt készülhessen.
És még itt végezetül, te jelenleg most hol, melyik klubban kézilabdázol, hogy külföldön játszol, hogyha minden igaz?
Igen, én Svájcban élek, már 7. éve, és a HSC Krotlingennek a csapatában játszok. Első osztályban bent tudtunk maradni, tavaly feljutottunk, idén pedig bent tudtunk maradni, ami a legfontosabb volt, tehát elértük a célunkat. Úgyhogy most készülünk a jövő szezonra, építjük a jövő csapatát, hogy esetleg egy jobb eredményt elérjünk, mint a tavalyi évek alapján.
Szóval akkor első osztály jövőre, svájci első osztály.
Igen, pontosan.
Van pár ismerősöm, aki tényleg szerelmes a strandkézilabdába, és ugye természetesen itt a két sportág az kéz a kézben jár, szóval nem lehet jó strandkéz is az, aki nem jó teremben. De összességében szerinted mekkora a különbség a két játék között? Ugye nyilvánvalóan vannak speciális elemek, amik nagyon különböznek, vagy az, hogy hányan lehetnek egy csapatban egyszer a pályán. Ugye kézilabdában nem lehet dupla pontot érő gól dobni teremkézilabdában, mint a strandkézilabdában, de ezeken a formaságokon túlmenően te miben érzed a legnagyobb különbséget, vagy nagyon hasonlít a kettő egymáshoz?
Hát először is egy kicsit megcáfolnának, mert nem gondolom azt, hogy mert külföldi csapatokra értem, hogy a külföldi vállalatokban nagyon sok olyan játékos van, aki nem terem két labdában esetleg jó, vagy esetleg nem is játszik terem két
labdában. Na, ez meglepő.
Tehát például csak most, hogy a spanyol vállalat keretét emeljem ki, nekik van egy nagyon hosszú végtagokkal rendelkező egy kosaras játékosuk, aki a normális életben kosárlabdázó, de sankézlabdában pedig lehozzák védőnek, mert a hosszú végtagja és a dinamikája nagyon sokat tud segíteni, és hogy őszintén legyek, világviszonylatban a top 5 védőnek belevenném őt, mert nagyon kellemetlen védekező stílusa van, tehát hogy vegyíti a kosárlabdában jövő sáncolást a sankézlabdában való sáncolással. Csak egy ilyen példát mondjak, visszatérve a kérdésedre, nem egyszerű ezt megválaszolni. Nagyon, tehát nyilván különbözik abban, hogy ugye nem terembe játszol, hanem homokba, nem nincs rajta cipő, hanem úgymond a forró homokba kell lenned, nem egy klimatizált létesítményben vagy, hanem a szabad ég alatt, és hogyha nálunk is számtalan szó előfordult, hogy esett az eső, fújt a szél, hideg volt, vagy esetleg nagyon tűzött a nap, délórákban játszottunk. Tehát én azt mondom, hogy az első olyan dolog, ami nehézség lehet, azok a körülmények, amik befolyásolják, vagy például passzoknál, vagy olyan szögben érkezik a labda, hogy pont a nap a szemedbe süt. Tehát vannak ilyen apróságok, amik tényleg kényelmesenek tudnak lenni.
És taktikai értelemben mondjuk mennyivel alakul másképp a figurák száma, vagy a gyakorlások, mennyire terjednek ki inkább tényleg arra, hogy keresztek legyenek, figurák legyenek, vagy itt nincs nagy különbség?
Nincs nagy különbség, a figurák száma mondhatni itt is igazából számtalan, tehát mindenki olyan figurát talál ki, vagy alkalmaz, amit ő hasznosnak talál. Annyi esetleg a különbség, hogy a döntésképességet nagyon tudja fejleszteni az, hogy folyamatosan ember előnyben támadsz. Tehát ugye itt 3 védő van a 4 támadóval szembe. Tehát ez mind segíti a védekezésben való döntéskészséget, hogy védekezzél ember hátrányban, úgymond, mert többen vannak az ellenfelek, vagy pedig akik ugye 4-3-at támadnak, ott is nagyon sokat lehet fejleszteni, hogy milyen szituációba, milyen döntés hozzá, hogy tud kiharcolni olyan helyzetet, hogy biztosan ticset lőjön a te társad.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, az elmúlt percekben itt a Sportértékben a friss Európa bajnok magyar strandkézi válogatott játékosa, beállója Kun Attila volt a beszélgető partnerem. Köszi még egyszer a nyilatkozatot.
Nagyon szépen köszönöm, én is további szép napot kívánok neked.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Ma este Veszprémben folytatódik a magyar férfi kézilabda bajnoki döntő. Az elmúlt évekkel ellentétben ezúttal nem pusztán 2 mérkőzés dönt a trófea sorsáról, hanem 2 győzelemig megy a párharc. Természetesen előfordulhat az is, hogy 2 meccs után véget ér a finálé, Ez abban az esetben valósulhatna meg, ha ma este, nem sokkal adásunk után, 7:30-től az OTP Bank PIK Szeged legyőzné idegenben a Telekom Veszprémet. Az első találkozón Szegeden Juan Carlos Pásztor tanítványai nagyon jól játszva, egy kiváló Mikler Roland kapus teljesítménnyel kiegészülve 31-25-re legyőzték a bakonyiakat, és ezzel tettek egy lépést a bajnoki címvédés felé. Ma este a Veszprém egyenlíthet, és biztosan nagyon feszült mérkőzésre van kilátás, ahol tényleg győzelmi kényszerben lépnek pályára Momir Ilics tanítványai. A szegediek válogatott beállója, Báhidi Bence is azt emelte ki az első meccs után adott interjúban, hogy a nyomás most már a veszprémi játékosokon van. Meglátjuk, mi történik majd a mérkőzésen, amit az M4 Sport fog közvetíteni, tehát 7:30-től. Ha nyer a Szeged, akkor bajnok és megvédi tavaly szerzett címét. Ha viszont a Veszprém diadalmaskodik, akkor június 9-én pénteken este 8:30-től játsszák a bajnoki döntő harmadik, mindent eldöntő összecsapását Szegeden.
Sportérték a Trend FM-en.
És ennyi fért a Sportérték mai adásában, egy egészen eseménydús hétvégén vagyunk túl, ugyebár a női kézilabda Final Four mellett természetesen itt a Sportértékben is hangozzék el, hogy a Lipcse német labdarúgó csapata német kupát nyert szombat este, méghozzá két magyar játékossal a fedélzeten. Vili Orbán és Szoboszlai Dominik is pályára léptek a fináléban az Eintracht Frankfurt ellen. A 2-0-ra megnyert találkozón ráadásul a második gólt Szoboszlai Dominik szerezte. A Lipcse sorozatban a második német kupa diadalát aratta. Szoboszlai Dominik pedig a nyár egyik igencsak kapós játékosa lehet. Sajtóinformációk szerint küszöbön áll a váltás, és Szoboszlai egy másik csapatba igazolhat, talán Premier League csapatba is, a Newcastle United érdeklődéséről hallani sokat, tehát meglátjuk majd, ez biztosan a nyár egyik sportszenzációja lesz Magyarországon, hogy Szoboszlai Dominik hova igazol, vagy eligazol-e egyáltalán az előttünk álló hónapokban. A mostani műsor viszont véget ér, köszönöm a figyelmüket még egyszer, Imre Lőrincet hallották. További szép napot, jó rádiózást, vagy éppen jó mesnézést a Veszprém Szegedhez. Jövő héten Mezei Dániel számít a figyelmükre, minden jót, viszont hallásra!